üzletvezetővel találkoztam az úton, és megkérdezte tőlem, hogy miért vagy itt, és akkor úgy fogalmaztam meg, hogy amikor történik valami fontos vagy érdekes dolog, akkor azt nagyon szívesen ízlelgetjük hetekig, hónapokig, de amikor kemény dolgok történnek velünk, akkor legtöbbször azt tesszük, hogy előre haladunk, előre szaladunk, és bedobjuk a hátra a puttonyba, hogy majd egyszer feldolgozzuk. És mint egy kamrába a hátunk mögött így bedobjuk ezeket az eseményeket, és zajlik az élet, jönnek a gyerekek, nő a család, és a többi, és a többi, és valahogy ugye az élet közepén egyszerűen egy olyan válság, egy olyan krízis, hogy hát az jó lenne hátra nézni, mielőtt ez az ajtó így rád borulna. Lehet, hogy senki más nincs a teremben így ezzel, de én így voltam, hogy ugye a 40-es éveimnek a közepére volt egy ilyen kérdésem, hogy Istenem, vagy kérésem Isten felé, hogy jó lenne egy kicsit így megállni. Szembenézni magammal, szembenézni az élettel, és igazából ízlelgettem, hogy mi lenne ennek a módja. Hát a feleségem ajánlotta, hogy menjünk el egy hétre wellnessbe. Mondtam, hogy az nem rossz, csak hát nekem ez nem az a közeg, ahol én nagyon el tudnék csendesedni, és el tudnék lazulni. Sok mindenen gondolkoztunk. Amíg egyszer csak egy éjszaka hazafelé, a Kossuth rádiót hallgattam, egy beszélgetés műsort egy éjszakai vezetés közben, és bemondták a híreket, de még előtte jelezte a hírbe mondó, hogy nem sokára plébános fog beszélni az El Camino zarándok útról. Hát mondtam, hogy igazából én ilyenben nem gondolkoztam, mert az én hitem szerint nem gondolom, hogy ilyen üsszerző cselekedetekkel kéne töltenem az időmet. De hogy ne legyek annyira baptista, soviniszta, azért mondom, meghallgatom, nem mondjak úgy véleményt valakiről, hogy nem ismerem. Elmondták a híreket, felkonferálták ezt a lelkészt, katolikus papot, és úgy kezdte, hogy az El Camino a keresők útja. Csak hogy én nem keresni mentem, mert én már megtaláltam azt, aki a szívemhez legközelebb áll, sőt, egész életemben szolgálok neki. Csak a szolgálat kezdve olyan jó lenne csak vele időt tölteni. És azt mondtam, hogy de jó, hogy nem kapcsoltam át egy másik adóra. Mondom, pont ez az én gondom, pont ezt keresem. És hát egy fél órát beszélt erről az útról. Hazamentem, gyorsan megnéztem az interneten a legfontosabb dolgokat erről. És konstatáltam azt, hogy igazából ez a Camino, ahogy figyelitek, hogyha látjátok, körülbelül ebben a pontban, ahol mutatom, a jelzett útnak körülbelül a felénél kezdődik a Camino, és ha figyelitek, akkor az egész Camino de Santiago útnak a jelképe a fésűskagyló, és mindjárt az elején hadd kérdezzem meg, hogy van-e itt olyan közöttünk, aki már végigjárta ezt az utat? Általában egy-két ember mindig van a sorok között. Nincs ilyen. Jó, mert akkor szívesen egy-két sztorit átadtam volna, vagy... Igen, jó, nagyon jó, nagyon jó. És gyakorlatilag a történetéről most hadd ne beszéljek nagyon részletesen, de annak idején úgy gondolták a középkorban, hogy itt Santiago de Compostellába elhozzák Jakabnak a csontjait, és a Rómával ellentétes irányba kialakítanak egy zarándokutat, akkor elsősorban tisztulás és üdvözlő cselekedetként. És én meg protestáns emberként ennél egy kicsit fáztam, hogy hú, ez talán túl katolikus ez az út, de igazából azt látom, hogy van egy infrastruktúra, amit úgy használsz olyan módon, ahogy te szeretnéd, és arra használod, amire te szeretnéd. Nincsenek különösebb szabályai. Ez nem egy szervezett turista út, hogy befizeted azt a 1-2000 eurót, és akkor elvisznek A-ból B-be, és csöngetik a kolompot, hogy most azonnal gyere már, mert lekésed a következő buszt, amivel átmegyünk ide vagy oda. Ez egy olyan út, ahol amit bárki megtehet, bármilyen irányba, ajánlatos a Saint-Jean-Pierre de Portból indulni, és ez az út, amit én a feleségemmel, vagy mi a feleségemmel megtettünk, az a klasszikus Camino, az első állomása az a francia Pireneusoknak az északi részén van, és az első nap megyünk át a határon. Ezzel együtt francia útnak nevezik, még annak ellenére is, hogy csak egyetlen egy állomása van Franciaországban. Tehát ott tartottam, hogy felmerült bennem, hogy el kellene menni erre az útra. De az elsődleges, hogy van-e nekem ennyi pénzem? Hát ha a válasz nagyon határozott, hogy nincs ennyi pénzem. Tehát hogyha neked csak ez az akadályod, akkor azt mondom, hogy ez egy leküzdhető dolog. Aztán van ennyi időm? Aztán azt mondom, nekem nincs ennyi időm. 4 gyereket nevelünk, most már 2 kirepült, de akkor 4 gyermeket neveltünk, egy közel 300 fős gyülekezetnek a pásztorai voltunk feleségemmel, és még pénzünk sincs, akkor nagyszerű, így megállapodtunk a feleségemmel, hogy akkor megcsináljuk nyugdíjas korba. Amikor nyugdíjba megyünk, addig pénzt összeszedünk. Csak így egymásra néztünk, és az üzleteink fogják bírni. És mondjuk 95-105 kilóval meg tudjuk csinálni ezt az utat. Nem tudom, hogy meddig fogunk fejlődni addig. Szóval sok olyan dolog közre jött, hogy azt mondtuk, hogy egyszer csak összenéztünk, és azt mondtuk, hogy ezt rövidesen meg kellene csinálni. Akkor voltunk 20 éves házasok, amikor eldöntöttük, és másfél évig készültünk az útra. Hadd mondjam el azt, hogy ha valaki azt gondolná, hogy könnyű a feleségemet elvinni, és neked könnyű Lajos, de az én feleségem, vagy az én férjem nem jön el egy ilyen útra, hát hadd mondjam el, hogy én, amielőtt lelkész lettem, amatőr sportoló voltam, ő pedig magyar tanár. El lehet képzelni a két végletet. Amikor a Nászútról hazaérkeztünk, és azt mondtam, hogy drágám, most olyan szép idő van, hogy most föl kéne menni a hegyekbe túrázni, akkor így rám nézett, hogy nem, drágám, én olvasom a könyvet. És hát mondom, akkor lehet, hogy valami hiba csúszott a számításban, hogy rosszul választottunk. Aztán kisimítottuk ezeket a ráncokat. A lényeg az, hogy amikor bennem eldőlt, hogy jó lenne megcsinálni ezt az utat, és kicsit utána néztem, hogy mi ez pontosan. Rájöttem, hogy tulajdonképpen ez az út felajánlja önmagát olyan módon, hogy bármelyik ponton csatlakozhatsz. Egy aprócska dolog van, hogy egy útlevelet, egy paszportot kiváltasz az út elején, vagy bármelyik irodába, ahol kezded az utat, és ezzel az úton lévő szállásokat tudod használni, amelyek albergeknek hívnak, tehát menedékszállások. Általában koedukáltak ezek a szállások, elég izgalmas, el se tudtam képzelni, hogy mondjuk 140, mondjuk olyan 30-tól 140-ig voltak egy éjszaka, volt olyan terem, mint ekkora, meg háromszor ekkora, és 3 emeletes ágyakon aludtunk, és el nem tudtam képzelni, hogy ezt hogy lehet kibírni. És hát amikor már a 100. kilométernél is túl vagy, akkor azt mondod, hogy úgy hiányzik a szomszéd horkolása, nem horkolna valaki. Tehát átértékelődnek dolgok. Visszatérve, hogy nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek jön be ez az út, de aki gondolkozik egy kicsit, arra nagyon jó ez az út, azt mondják sokan, akik nálam okosabbak, és többször jártak ezen az úton, hogy ez klasszikusan arra jó, hogy egyedül csináld végig. Még hogyha valakivel mész, és a napi etapokat érdemes egyedül csinálni. Nekünk 31 napos etapunk volt. Alapvetően 2 könyv van, ami ajánlja önmagát. Az egyik a német, a másik a francia könyv. Nem tudom, hogy ön melyik alapján ment. Oké, akkor van egy harmadik is, biztos bizonyára sok út van. Mi belebotlottunk a német szerzőbe, és ő 31 napra esküdött, nyilvánvaló francia 33 napra esküszik, de egyébként részletekben is meg lehet csinálni, találkoztunk sok olyan francia, holland és egyéb emberkikkel, akik bizonyos szakaszokat megcsináltak, és jövőre visszajöttek. Nagyon sok ilyen tanárral találkoztunk, akik a nyári szünetben mondjuk 2-3 hetet ezzel töltöttek, vagy 1 hetet, és mentek tovább az úton. És akkor hasonlóan, mint a kék túrához, hogy bárhol, ahol abba hagyta az ember, csatlakozhat. Gyakorlatilag ezzel a kiváltott kis leporellószerű kis útlevéllel a következő albergbe bejelentkezhet az ember, annak is van egy szabálya. Az egyik szabály az, hogy ki kell fizetned nyilvánvaló az ottalvást, akkor egy éjszakát alhatsz ott, és reggel 8 óráig el kell hagyni az alberget. Különleges engedélye, ha valaki nagyon beteg, vagy nagy a vízhólyag a talpán, vagy belázasodik, akkor esetleg még egy napot megengednek neki. De ez nem egy ilyen belföldi turizmusra való, hogy akkor ott alszunk, és ott pihenünk, hanem ez egy éjszakai szállásra hívnak meg. Visszatérve egy kicsit az infrastruktúrára, nagyon izgalmas, ahogy indul ez az út. Már a vonat, ami a hegyekbe felvisz, az már tele van utasokkal, akkor még nem meg sem meri szólítani az ember, de azért látod, hogy ott van a bot, ott van a hátizsák, éles logikával ki lehet találni, hogy valószínű kaminós lesz. És valahogy olyan ez az út, úgy foglaltam össze, hogy mivel egy célért vannak ott az emberek, hogy szeretnék végigcsinálni ezt az utat, és egy okból vannak, hogy valami fontos dolog van az életükben, amit rendezni akarnak. Az úton találkoztam olyanokkal, akik azt mondták, hogy tulajdonképpen most gyógyultam meg vese problémákból, súlyos vese problémám volt, valakinek meg kell, hogy köszönjem. És azért eljött erre az útra. Van, aki elvesztette a 30-40 évig éltek együtt házas párok, és az egyik fél meghalt, másik eljött az útra, hogy fel tudja dolgozni az ő dolgait. Nyilvánvaló, hogy nem ez az egy út van, ahol csak fel lehet dolgozni dolgokat, de ez kiváló lehetőség arra, hogy önmagaddal legyél, és Istennel legyél. Az elején, mikor megérkeztünk, mi úgy repültünk, hogy Budapestről elmentünk Párizsba, Párizsba egy éjszakát eltöltöttünk, és másnap reggel lementünk Dél-Franciaországba gyors vasúttal, és ott az utolsó hegyi falucskából, vagyis az első hegyi falucskából fölmentünk az utolsó hegyi falucskába egy ilyen kis hegyi kis vasúttal, Saint-Jean-Pierre-de-Portba. Ez a városka, ez olyan, mint az egész út egyébként a legtöbb város és legtöbb falvacska olyan, mint hogy a mesekönyvet lapozgatnál, tehát gyerekkoromban így tudtam elképzelni a mesés helyeket. Mindent átítat a középkornak a hangulata, a lelkülete, és ezek felett pedig áthatja az, hogy azok az emberek, akik ott vannak ezen az úton, egy célért vannak. És hogyha valaki gyülekezetben jár, akkor nagyon-nagyon ajánlom, hogy egyszer menjen végig ezen az úton, mert hihetetlen segítőkészek az emberek. Én néha megszégyenítő volt azt látni, hogy mennyire és milyen módon segítettek egymásnak az emberek. És csak azt átélni, hogy egymást segítjük. Nyilvánvaló ezen a 31-33 nap alatt sok hullámvölgy van, sok holdpont van. És nagyon érdekes, hogy mi csak azért, hogy meglazítsuk egy kicsit a bakancsunkat, levettük az úton, megálltunk, kifeküdtünk egy domboldalba, és azon a 3 percen belül odajött valaki, hogy segíthet-e. És mondtuk, hogy nem, csak pihenünk, semmi gondunk nincs, és azt mondta, hogy ma reggel, amikor indultam, akkor félretettem valamint az út előtt, és egy dobozt húzott elő, és a dobozban pedig egy hatalmas fürt szőlő volt. És azt mondta, hogy láttalak benneteket, fáradtam pihenni, és úgy gondoltam, hogy ezt nektek adom. Most egy fürt szőlő az 300 forint körülbelül Magyarországon, ott milliókat ért az eszmei értéke. Ez az ember a hátizsákjába beletette, és még arra is volt gondja, hogy ő ne egy zacskóba tegye, mert akkor mustot vagy bort ehettünk volna, de ilyen és ehhez hasonló gesztusokkal bátorítjuk egymást az úton. Aztán hadd mondjak el a szállásokról annyit. Alapvetően két fajta szállás van lelkületét tekintve, ahova bemész, és lehet, hogy ütött-kopott egy kicsit a terep, meg az ágyak sem nagyon csili-vilik, de olyan, mintha unokatestvérek közé érkeznél, vagy olyan, mintha egy nagy-nagy osztálytalálkozó lennél. És mindenki fáradtan megérkezik, leteszi a zsákját, megpróbál lezuhanyozni, ha van lehetőség, vagy legalább megmosakodni, és utána elkezdődik egy beszélgetés, az asztaloknál körbeülünk, és mindenki azért van ott, hogy ami benne történt, vagy ami benne van, azt elmondja, és meghallgatja a másikat. És sokszor talán 8-10 óráig, este 8-10 óráig tartott egy vacsora, mert olyan jókat beszélgettünk. És hadd mondjam el az egyik szálláson a két végletet. Az egyik szállásra megérkeztünk, esett az eső. És egy gyönyörűen fölújított épület volt, és hosszú-hosszú udvara volt, egy bekerített udvar, és azt lehet mondani, hogy még egy, mondjuk egy ilyen 4 csillagos szállodának is elment volna az épület. Az ajtóban megállítottak bennünket, és egy nagyon szigorú ember kiáltott az ajtóba, és azt mondta, hogy csak ketten jöhetnek be. És kettesével csekkoltunk be, úgyhogy az udvaron álltunk, és áztunk. És el tudjátok képzelni, hogy milyen idézőjelbe felemelő érzés lehetett, és bementünk, és szinte a falon mindenütt különböző nyelveken ki voltak írva utasítások, itt vedd le, ott tedd le, ezt nem csináltad, azt nem csináltad, 8:30-kor ez, 7:40-kor az. És az ember úgy volt, hogy nem is tudom, állomásfőnök híroda ez, vagy innen indul a Kiskunhalacházra a gyors, hogy ennyi szabály kell. És mindenki olyan hideg volt, és mindenki gyorsan lefeküdt, nem voltak nagyon komoly beszélgetések, és megmondom őszintén, az elsők között húztunk el erről a szállásról, pedig tényleg nagyon jó, és még fűtés is volt ezen a szálláson. Volt a másik véglet, amiben azt tapasztaltuk, hogy megérkezel, ugyancsak esőbe érkeztünk, kinyitotta a bácsi, úgy nézett ki a bácsi, mint a Mikulás, csak nem piros ruhában volt, egy nagy darab német bácsika, azt mondja, de jó, hogy megérkeztél, és ma mindenki kotorászott a zsebébe, hogy elővegye azt a 3-5 eurót, ami egy szállásért jár, azt mondja, hagyd a csodába, tegyél le mindent. Hozott minden jövőnek 3-4 kekszet és egy narancs dzsúszt. És a kezébe nyomta, és azt mondja, tessék, ülj le itt, majd kifújtad magad, akkor gyere be, ott az irodám. És körbejárt, és látta a sebesülteket, hogy hol ez fáj, itt egy vízholyag, ott egy zúzódás, és mindig megkérdezte, hogy rendben van-e minden. És persze nem volt rendben minden, de ez a kérdés rendbe tett mindent. Szóval, hogy azt láttam, hogy ez az ember a szívét beletette ebbe az albergbe, és mondta, hogy reggel egy különleges ébresztés lesz, és egy ónémet éneket kiállt a lépcsőházba, egy háromszintes régi épület volt, kiállt a lépcsőházba, és egy ónémet énekkel ébresztett bennünket, és azt mondtam, hogy hát úgy körülbelül a mennyországnak, hanem is az előcsarnoka, de az előcsarnoknak az előcsarnokával éreztük magunkat. És ez a fáradtság, amivel már keltünk, ez körülbelül az útnak a felénél lehetett, már 15-16 napja azt a 30 kilométeres távot megtettük, egyszerűen erőre kaptunk. És még egy érdekes dolog, ez az ember mindenkit, ahogy elindultunk, mindenkit egyenként, jó nagy nara volt, tehát azért tudta fogni az ajtóba a teret, mindenkit egyenként megölelt, és a következőt is megölelt, és mindenkit így engedett el. És azt mondtam, hogy aha, akkor ilyennek kell lenni egy gyülekezetnek. Nem olyan, mint az előző szállásról, hogy beszéltem, itt egy szabály, ott egy szabály, odaállsz, ideállsz, nem nézd, rám se nézel, majd amikor mondom, akkor nézel rám. Ki fizetted, nem fizetted, akkor menjék ki az esőre. Tehát, hogy néha mi annyira szabályszerűen akarunk várni embereket, hogy egyszerűen meg kell érteni azt, hogy a legnagyobb dolog, ami az embereknek a terheit segíti levenni, az a szeretet, és annak a megmutatása. És az ember ezért élt ott, ezért volt ott, és megkérdeztük, hogy ő mióta csinálja. Azt mondta, hogy ő 5. éve csinálja, és azért csinálja, mert ő 4-szer járta végig a kaminót, és pontosan tudja, hogy mit jelent fáradtan beérkezni erre a helyre. Tehát ez egy olyan infrastruktúra, amit csak ajánlani tudok, hogy használjátok, ha valaki végig gondolja. Még visszatérve a feleségemre, sosem gondoltam volna, hogy eljön velem, tehát én ezt nem is terveztem, úgy gondoltam, mert egyedül megcsinálom, végigcsinálom, de ő nem tudott erről, hogy én éjszaka mit hallgattam, és hogy mit nézek az interneten, hogy majd egyszer valamikor meg lesz az út talán, és körülbelül ahhoz képest, hogy én hallottam először az útról, 3 hét múlva megkérdezte, hogy te figyelj, tudod, mi az a Camino? Hallottál erről? Hát mondom, nem sok mindent. Kíváncsi voltam, hogy ő most csak azt tudja, amit én tudok, vagy ő nem tudja, hogy én mit tudok, és tudjuk-e azt, hogy egymásról, hogy mit nem tudunk. És hát kiderült, hogy ő is úgy van vele, hogy de jó lenne egyszer elmenni. És említettem 3 tényezőt, a fizikai állapotunk, az anyagiak és az időnk. És nekünk történetesen az útunk úgy indult, hogy megbeszéltük, hogy meg fogjuk csinálni, aztán a nyugdíjkort egy kicsit előrehoztuk, legalábbis Camino tekintetében, és az történt, hogy megbeszéltük, hogy jó, akkor jövőre elmegyünk. És kezdtük a gyerekeinknél, gyakorlatilag engedélyt kértünk tőlük, hogy 35 napra most itt hagyjuk őket, tehát az utat beleszámítva 34 napra, Megkérdeztem a vezetőimet, akikkel együtt dolgozom a gyülekezet, hogy el tudjátok képzelni, hogy 35 napra nem vagyok itt, el tudták képzelni. A feleségem a munkahelyén megkérdezte, ami lehetetlen volt, tehát ennyi szabadság azért nem nagyon van egybe, és lássatok csodát, elengedték. És akkor már csak egy ilyen aprócska dolog, tudjátok, az a legkevesebb, a pénz, hogy mi lesz vele, és meglett. Volt, aki tudott erről, és adott 5 eurót, hát nem egy nagy összeg, de egy éjszakai szállás. És így állítottuk be az életünket, hogy összegyűjtöttük a kis pénzünket, és elhittük azt, hogy ez a pénz elég lesz. És amikor elindultunk, akkor az első állomáson, ahogy említettem, Saint-Jean-Pierre-de-Portba, nagyon-nagyon izgultunk. Az a döbbenetes a Caminóba, hogy olyan paraméterekkel rendelkezik, amit nem tudsz az értelmeddel átfogni. Ezért is egy kicsit olyan, mint az Istennel járni. Egy kicsit olyan, mint az Úrunk Jézus Krisztus. Hogy el tudod képzelni, hogy fölállsz, és akkor 30 kilométert legyalogolsz? Szerintem legtöbben meg tudnátok csinálni, tehát bennetek van még akkor is, hogyha nem próbáltátok. Na de 10 napig, meg 14 napig, meg 18 napig, meg 29 napig, meg 30 napig, meg 31 napig. És 31 nap alatt beérek, rengeteg dolog történhet velem. Fogja bírni a lábam, fogja bírni a fizikumunk, egyáltalán nem fogunk megfázni, és hát én nem vagyok annyira aggódós, ez a feleségemnek a reszortja, de ő is azt mondta, hogy hát ez annyira beláthatatlan, hogy 31 napig 800 kilométert legyalogolni. Kocsival is, amikor 800 kilométert megyünk, akkor azért végig gondoljuk az utat, meg azért betervezünk egy-két pihenőt, és a többi, és a többi. De azért gyalog, megtenni egy utat. Én azt mondom, hogy ezen az úton egy olyan élmény vár, amikor a test, lélek és a szellemnek a hármasságát olyan módon átéli az ember, hogy az egyik az egyre fáradtabb, a másik pedig egyre inkább feltöltődik. Hogy a test az tényleg elfárad. És néha már úgy mondtuk, hogy na most, amikor fáradtan meglátunk egy nagy emelkedőt, akkor azt mondtuk, jó, akkor még most bekapcsolunk a robot üzemmódba. És akkor mindig csak a következő lépés, és mindig csak a következő, és meg lehet csinálni, és nem haltunk bele, nem, hogy nem haltunk bele, hanem a következő nap is meg tudtuk tenni, és az utáni napot is meg tudtuk tenni. És az az élmény, ahogy az emberekkel együtt éltünk, és együtt beszélgettünk, az hihetetlen felfrissítő volt, és gyakorlatilag az egyik részen lett egy hiányunk, mondjuk a szervezetünk az való igaz nem érezte a legjobban magát, viszont a lelkünk, az emberi kapcsolataink hihetetlen magas hőfokon működtek. Csak egy egyszerű dolog, leülünk ebédelni, és valaki csak köhint, tehát már a másik hárman az asztalnál elővettek négyféle vitamint, hogy ezt tessék, itt van. Itt kéne a műtétet is valahol elvégezni. Tehát, hogy nagyon jó fejek és nagyon segítőkészek voltak az emberek. Az útnak az izgalma még meg az is, hogy gyakorlatilag, majd a képeket, mindjárt megállunk egy picit, és a képekből is mutatok valamennyit. Akikkel indultunk, körülbelül azon a szálláson olyan 60-a lehettünk, akik egyszer indultunk reggel, és Bon Caminót kívántunk egymásnak. A végcélnál egyetlen egy emberrel találkoztam. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem értek be a célba, de lehet, hogy előbb, vagy lehet, hogy később értek be. Akkor van egy olyan tanítása is ennek az útnak, hogy nem biztos, hogy az a gyorsabb, aki gyorsabb. És egy csomó érdekes dolgot, áthallást megtanul az ember az úton. Amikor az idős nővéreknek az oldalán olvasom azt, hogy csak nyugodtan, majd a végén, ha lesz erőd, akkor gyorsíts. És ez volt a filozófiánk, hogy ez egy olyan hosszú út, hogy nem tudjuk, tehát nincs tapasztalatunk, nem éltük meg ezt az utat, ezért azokra hagyatkozunk, akik már jártak ezen az úton. És amikor mi megérkeztünk a szállásra, akkor másfél óra, körülbelül egy-másfél óra ágyonfekvés volt. Akkor nem tudott még aludni az ember, de pihentünk, regenerálottunk, mert tudtuk, hogy lesz következő nap is. És a borzasztóan szép városokra ki sem mentünk város nézni, mert egy esti másfél órás gyaloglás még az bőven rátesz az napi 30 kilométerre. Aztán még egy érdekes esemény volt, vagy érdekes dolog volt, hogy nagyon volt egy ír ember, tőlünk egy kicsit idősebb, akkor lehetett olyan 50-es. Ő azt mondta, hogy ő rekordot akar önmagához képest, egy rekordot akar fölállítani, és ő nagyon gyorsan fog menni. És körülbelül 10-12 nap múlva beértük őt, és pont akkor jött érte a mentő, olyan fertőzései voltak a lábán a hólyagok miatt, hogy egyszerűen kérdéses volt az, hogy egyáltalán Írországba hogy fog hazakerülni. És akkor megértettük, hogy mindennek üteme van. Üteme van annak, hogy mikor mész, mikor pihensz, mikor kell feszíteni. Akkor egy érdekes dolog, hogy Magyarországon kicsit esik az eső, akkor már mondjuk, hogy a kocsival megyünk. Ott meg érdekes, hogy 26 napon keresztül esett az eső, tehát egy olyan időszakot fogtunk ki. Nem, ez nem azt jelenti, hogy egész nap szakadt, de nagyon sokszor kint voltunk A város és B város között. Gyakorlatilag az egyik az mondjuk 10 kilométerre volt, a másik meg mondjuk 22-re volt előttünk, és szakadó esőben most nem állhat meg az ember, hogy hát megvárom, még eláll esetleg, mert se a telefonról nem tudtál tájékozódni, hanem mentél, és rájött, hogy ja, hát ezt is túl lehet élni. És ma az a jelszavunk, hogy eső, az nem baj, az csak egy állapotváltozás. És rengeteg ilyen dolog van az életben, amit így lemodellez ez az út. Az ott lévő emberekről egy pár gondolat, vagy pár mondat. Nem mindenki vallási célból van ezen az úton. Én azt mondom, hogy aki nem vallási célból van, azt mondom, hogy nagyon becsülöm, mert még nem feltétlenül azért jön, az Istennel akar lenni, csak egyszerűen önmagát, vagy a társaságát meg akarja ajándékozni ezzel az úttal, vagy azzal a letisztulással, amit ez az út ad. Említettem azt, hogy érzelmeinkben, tehát érzelmileg is nagyon feltöltő ez az út, mindeközben, amíg a tested nagyon fáradt. És én számolok egy harmadik dologgal, mint keresztényként, a szellemünk, ami akkor tud megelevenedni, hogyha ennek az egész útnak, az Urának, Jézus Krisztusnak átadja valaki az életét. Ez számomra megdöbbentő volt, aki egyébként lelkészként nem csak munkaköri kötelességem imádkozni, de viszonylag sokat szoktam. Ez az út, ez nem csak egy imádság volt, hanem azt mondom, hogy az imádságon túl egy beszélgetés az Istennel. Az első 10 nap szinte nem is szóltunk egymáshoz a feleségemmel, már az úton. Nem azért, mert hogy nem volt mit beszélnünk, de annyira megható volt az, hogy az Isten jelen van, hogy tényleg szó szerint szabadságra mentünk az életünkből, azért, hogy egy kiemelt idővel legyünk egymással, Istennel, és a naponta újabb és újabb utastársakkal. És minden helyzetet úgy vettünk, hogy Isten azért engedi meg, hogy tanuljunk belőle. Az utastársak, nem mindenki volt keresztény, voltak gyakorlatilag a New Age-től kezdve nagyon-nagyon sok típusú és féle ember volt, de teljesen természetesnek vették, hogy neked ez a nézeted, neki az a nézeted. De akivel többször összetalálkoztál, véletlenszerűen, azzal biztos lehettél, hogy van valami terve az Istennek. És erről majd egy kicsit később, de néhány képet közben hadd mutassak nektek, mert én belendülök, akkor csak ezt fogjátok megnézni az előadásból. Hát ez az indulási hely, ahonnan indultunk, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ez az első és utolsó francia falucska. Itt még franciául beszéltek az emberek, de igen, ez a indulás előtti délután kicsit körbejártuk. Az egész város, kisváros, ez egy ilyen középkori hangulatot áraszt magából. Én azt mondom, már csak ezért érdemes elmenni egy ilyen helyre. Az első nap átkeltünk a Pireneusokon. Talán látszik az arcomon, hogy számomra is megdöbbentő, hogy nem gondoltam volna, hogy az eleje ilyen nehéz lesz. És valaki az úton mondta, nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy a Camino az egy kicsit olyan, mint az életút, hogy az eleje nagyon nehéz, meg a vége nagyon kaptatós. És tényleg valahogy így van, hogy bejönni ebbe az életbe, és megszokni ezt az életet, az első néhány év az nem egyszerű. Aztán a vége, mielőtt kimegyünk ebből az életből, ott is vannak olyan kaptatók, amiben elfáradhatnánk, vagy belefáradhatnánk. Itt egy kis kilátás, gondoltam elhozlak benneteket erre a teraszra, hogy ti is a feleségemmel együtt kávézzatok egyet, vagy meglássátok, hogy, hogy kemény az út, nehéz az út, de az úton mindig vannak olyan kis pontok, ahol egy kicsit felfrissülhetsz. Ez lehet, hogy egy kávézó, de lehet, hogy csak egy pad. Lehet, hogy pad sincs, csak megállsz, és azt mondod, hogy de jó, gyönyörű és feltöltő az a táj, amiben vagy. Ezek a kis hegyi ösvények, amelyek egy ideig aszfaltosak, aztán teljesen ilyen, úgy mondanám, hogy szamárösvénybe torkollanak. Mi egy hóviharba keveredtünk, ez április 10-e volt. Mondták nekünk, hogy hát ott az első, az átkelésnél valószínűleg hóba fogunk kerülni, mondtuk, hogy ez lehetetlen, mi velünk az nem történhet meg, és egyébként is majdnem, hogy napsütéses idő volt, és amilyen gyorsan váltott az idő, az olyan gyors volt, hogy a feleségen ráadtam az esőruhát, de nekem már nem jutott időre, úgyhogy én a hátizsákommal próbáltam védeni magam a hóesésbe, és hát rájöttünk, hogy hát bizony ez nem lesz egy sétagalop ez a Camino, de azt mondtuk, hogy ha az eleje ilyen nehéz, akkor milyen lesz a vége, vagy milyen lesz a közepe. De hát úgy, mint az élet, hogy ha az elején túl vagy, és átjöttél a szülőcsatornán, és itt vagy, és kibírod ezt a létet, hogy bent vagy az életbe, akkor utána már talán nem olyan nehéz az élet. Gyönyörű kis falvacskákba álltunk, meg azért vettünk le néhány templomot, nem csak azért, mert 1200-1300 éves templomok vannak az út mellett, hanem nekünk volt feleségemmel egy szokásunk, hogy mi kerültük a nagy templomokat, mert általában a turistáknak a legtöbb része, meg a kaminósok azok oda mentek be, de ezek a kis templomok, ezek úgy vettük, hogy ezt Isten azért csinálta 1200 évvel ezelőtt, hogy a révész házaspárnak legyen hol ma reggel az áhítatát megtartani. Úgyhogy nyilvánvaló, ez nem így van, de ha már így az út mellette itt voltak ezek a kápolnák, akkor volt egy napi szokásunk, elindultunk a szállásról, ott még nem reggeliztünk, megálltunk egy helyen, ahol megreggeliztünk, és a reggeli után jött a lelki reggeli, és bementünk egy kis kápolnába, és elolvastunk egy pár igeverset, imádkoztunk együtt, imádkoztunk azokért az emberekért, akik aznap vagy előző nap, akikkel találkoztunk, és gyakorlatilag ezek ilyen áhítat pontok voltak nekünk, amit az út alatt nyilvánvalóan nem csak a napkezdetkor, hanem napközben is, hogyha elfáradtunk, akkor bementünk egy ilyen helyre, és megdöbbentően felemelő volt Istennel találkozni. Azt mondhatnám, hogy ezek már nem üzemelő kápolnák a legtöbb jel, semmi extra nincs benne, kőpadok vannak, de ott vár valami olyan lelkület, amit a rohanó életben nem tudtunk átélni. Hát igen, itt egy kis kép, elég fura szerzetek voltunk, mert egy olyan különleges esőkabátot kellett venni, ami ugye a zsákot is takarja. Úgyhogy mikor bementünk a városba, a nagyobb városokba, így átvonult egy ilyen 60, 70, 80, 100, 120, 100, 200 ember, mondjuk egy ilyen 3 órán belül a főtéren, akkor láttam így a gyerekeket, hogy így figyeltek, hogy ezek micsoda szerzetek, hogy mit csinálnak, és épp hallottam egy angol házaspár a kisgyerekével, megkérdezte a kisgyerek, hogy apa, mit csinálnak ezek a bácsik? És akkor mondja, zarándokolnak. De látszott a kisgyereknek, hogy a szemébe, hogy ez valami nagy, tehát ez a félelem, meg hogy de jó lenne ott lenni közöttük. És lehet, hogy te is így vagy egy ilyen úttal kapcsolatban, hogy egyrészt félsz, másrészt de jó lenne ott lenni közöttük. Hát én azt mondom, hogy a második irányba dőljön el egyszer majd az életet, és nyilvánvaló, hogy nem kell mindenkinek a Caminóra elmenni ezért, de nem lenne baj, hogyha megtisztelnénk annyira az Istent, megtisztelnénk akár a kölcsönbe kapott testünket is, és a lelkünket, és a szellemi lényünket, és életünket azzal, hogy egyszer-egyszer csak azért elmegyünk, hogy az Úrral beszélgessünk, hogy Istennel legyünk. Mert sajnos az az élet, amit ránk kényszerít ez a kor, ez nagyon-nagyon messze van attól az élettől, amit igazából élhetnénk, vagy kellene élni. És ha nem állunk meg, akkor azt fogod észrevenni, hogy elszaladt az élet, 70-80 évesen ott áll a család körülötted, és éppen búcsúznak tőled, te meg nem tudod, hogy merre mész. Többek között erre is nagyszerű ez az út. Végig gondolod az életedet. És például ilyen egyszerű kérdéseket, hogyha fölteszel, hogy és mi van, hogyha az Istennek van igaza? Ez egy nagyon merész 21. századi kérdés. És mi van, ha a vallásosságon túl van egy élő hit? Ezekre feltétlenül kell válaszolnod meg, mert az Istennel való megismerkedés a születésem dátuma és a halálom dátuma közé esik. Utána már azt viszem tovább a következő létbe, amit itt ebben a létben döntöttem. Ezért ad ilyen instrukciókat Isten, például ilyeneket, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ne gondoljátok, hogy ti jobban tudjátok az Istennél. Én viszonylag korán rájöttem erre. Én keresztény családban nőttem fel, az édesapám lelkipásztor volt, és világéletemben gyülekezetbe jártam, és azt mondtam, hogy ez egy fontos dolog, de 14 és fél évesen azt mondtam, hogy majd 70 évesen. Nem tudom miért, ezt mondtam így éles, nagy, hosszú élettapasztalattal, ami 14 és fél év volt, azt mondta, hogy majd 70 éves koromban foglalkozom az Istennel. És tudjátok, ezt a gondolkodásmódomat egy durva, nagyon durva dolog változtatta meg, hogy az unokatestvérem, aki egy idős volt velem, egy balesetben meghalt. És akkor föl kellett tennem azt a kérdést, hogy most vagy belázadok ez ellen, vagy azt fölteszem azt a kérdést, hogy akkor lehet, hogy nem leszek 70 éves. És megértettem azt az egyszerű igét, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És én ott nem volt egy egyszerű és egy rövid szakasz az életemben, de egy olyan egy-másfél éven belül eldöntöttem, hogy Istennel szeretnék járni. És aztán még volt Istennek egy kikötésem, hogy de nem akarok lelkész lenni. Úgyhogy így indult a lelkészi pályafutásom. Aztán, amikor elhívottak, azt mondom, jó, de olyan akarok lenni, aki nem csak öltönyben és csak kendőben szolgál. És akkor azt mondta, és nem baj. Úgyhogy ma is néha a gyülekezeti szolgálat mellett sportolókkal, túrázókkal vagyok. Van egy másik hobbim, a motorozás, néha motorosokkal vagyok. Ezt nagyon kevésszer tudom tenni, de azt látom, hogy nem törli el az egyéniségedet Isten azzal, hogy beszáll ő is az életedbe, hanem kiegészíti. És ha valaki esetleg nem keresztény, én azt mondom már, akkor is megéri egy ilyen időszak, amit mondjuk mi a Caminón eltöltöttünk, mert soha semmilyen idő nem adja vissza azt, amikor kimész az életedből, és tényleg szó szerint nem tudom másképp mondani, mint szabadságon vagy az életedben, és van időd végig gondolni, és nem nyom semmi. És a Caminóra semmi más nem vittünk, elvittük a Bibliánkat, elvittük az útlevelünket, elvittünk a feleségem egy 11 kilós hátizsákot, én egy 9 kilós hátizsákot, amiből 3 kiló majd átjött az enyémbe, nyilvánvaló. Tehát, hogy aztán abból még 2-2 kilót ott hagytunk az úton, mert arra is rájövünk, hogy igazából a legfontosabb dolgok tényleg egy zacskóba, egy szatyorba elférnek. És rájön erre is az ember, hogy ez igazán fontos dolgok, meg ehhez még igazából zacskó sem kell, és egy hátizsák sem kell. Nyilvánvaló, hogy ezen az úton nem lehet végigmenni hátizsák nélkül, azért a legfontosabb dolgokat megtartottuk. De olyan ellátásunk volt, nyilván én Istennel éltem meg ezt, de olyan ellátásunk volt, hogy csak egy apró, pici nyuansznyi dolog. Az egyik alkalommal a jobb térdem erősen fájt, és azt mondtam a negyedik nap, hogy ha ma nem szűnik meg a fájdalom, akkor egyszerűen végig kell gondolom, hogy föladjam. Ez a körülbelül 20. nap körül lehetett. De hát nyilvánvaló, hogy én nem szerettem volna feladni. Volt egy fáslin, de nem tudom, hogy hívják azt a kapcsot. Fáslikapocs? Talán a profibak, akik ezt használják, jobban tudják. Ezt viszont nem tettem be. Hát mert én fáslit nem nagyon szoktam használni, de hát gondoltam, hát ha kell majd valakinek, hát nekem kellett. És nagyon érdekes volt, mikor az utastársak mondták, hogy figyelj, valamit húzol magad után, és így a fásli így kígyóként vissza akart menni a szállásra. És akkor föltekertem. Fölhúztam a nadrágot, megint körbe tekertem, mondom, milyen jó lenne egy kapocs. Abban a pillanatban fölemelem a lábam, és a lábam alatt ott van egy kapocs. És akkor nincs több kérdés. Tehát én nem mondom, hogy erről szól ez az út, hogy mindig csodák öveznek, de hogy ilyen pici, ilyen nemes gesztusokban, hogy Isten jelez, hogy figyelj, egyébként nem felejtettelek el. tudom, hogy nehéz, és akkor így megértettem azt is, hogy hát nekem ez a 21. század modern világából belepottyanni kicsit ilyen középkori körülmények közé, ez a váltás még köszönő viszonyban sincs ahhoz, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus megtett. És azt mondta, hogy ott hagyom a dicsőségem, és itt még hátizsákot se hozott be, pőrén úgy, ahogy van, körülbelül 2,5 kilogrammal megérkezett ide közénk. És azt mondta, hogy ott akarok lenni velük, mert szeretem őket. És akarom őket. És nem tudok másképp beszélni hozzájuk. Ez az a szint, ahol, ami alájuk már nem mennek. De én vállalom, hogy megszületek egy istálóba. És nem sokára ezt fogjuk ünnepelni. Hogy közénk jött a mennynek a legnagyobb tisztelettel bíró személye, a fiú. És hát ez az út, hogy egy kicsit másképp működik, mint az otthoni lét, ez, ennek a váltása, ez egész elhanyagolható ahhoz képest, amit Isten fia megtett érted. De ha akarod, akarod megtudni, hogy miért volt ez fontos Istennek, és miért volt az, hogy mi megköszöntük ezt a köztünk lételt, 33 évet élhetett közöttünk Jézus, és nem egy háladó Isten tiszteletet rendeztünk a számára, hanem felállítottunk egy keresztfát. És azt mondjuk, hogy te fogsz fölmenni oda arra. És ég és föld közül kifeszítettük. És amivel egyikünk se bírt, olyan fájdalmak között küldtük át a másik világra, hogy én még abban bele gondolni se tudok a tizedébe se. És amikor összeütöttük a kezünket, hogy kész, elvégeztük a dolgunkat, ő kimondott egy szót, hogy elvégeztetett. Mert hogy a mi tervünk, nekünk is volt egy tervünk az emberiségnek, de volt ezzel Istennek is egy terve. És ez a terv sokkal nemesebb volt, mint a miénk. Nem, hogy nemesebb, hanem ez volt az igazi terv. És megdöbbentünk akkor, amikor a harmadik napon azt láttuk, hogy föltámadt. És nem értjük. És akkor Jézus azt mondja, hogy én erről beszéltem nektek. És mondtam előre, hogy elő fogok jönni, de nem leszek végig itt közöttetek. De nem maradtok árván, elküldöm a mennyből a megígért szent lelket. És tulajdonképpen ez az egyháznak, a mindenkori egyháznak ez a titka. És az a világ, amiben benne élünk, az a daráló, ami túlélünk néha, és néha úgy érezzük magunkat, mintha ilyen nem is olyan darált húsok lennénk, és hát hogy lesz ebből egy egységes, valami masszív dolog. Azt mondja, Isten, nem baj, bármilyen szétzúzott az életed. Én vissza tudom adni azt az eredeti állapotot, amit Isten adott neked. És nekem például lelkészként sokan úgy gondolják, hogy jó a lelkészeknek, mert azoknak semmi gondjuk nincs. Hát nézzetek Lacira meg rám, azért van ilyen kevés hajunk, mert sok gondunk van, sok problémánk van, sok nehézséget fölvállalunk. Lehet, hogy nem beszélünk annyit erről, de én úgy gondolom, hogy ha bárki a maga szintjén, apukaként, anyukaként, nagymamaként, házasulandónként ugyanezt elmondhatja, hogy rengeteg kérdése, rengeteg problémája van. Mi a te kaminód? Mi a te olyan időszakod, amikor engeded, hogy az Isten beszélje hozzád, még akkor is, hogyha lehet, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy nincs. De akkor legyél olyan gerinces, vagy olyan srác, aki azt mondod, hogy, vagy nő, hogy lehet, hogy nem nekem van igazam, de ha igaza van Istennek, akkor magam elé engedem, hogy hadd mutassa már meg magát. Nekem ez az út, ahogy annak a katolikus lelkésznek, vagy katolikus papnak nem arról szólt, hogy van-e Isten, meg hogy keresem önmagam, bár erről is egy kicsit, de keresem Istent, és segíts megtalálnom önmagam. És ha csak ilyenre gondolok, hogy amikor megérkeztünk, 35. nap érkeztünk vissza, én Velencén lakom, és időnként följárunk Budapestre, és 70-80-nal hajtottam az autópályán. Úgy lelassult az életünk. 35 napig nem voltunk még tömegközlekedési eszközön se. Egy biciklivel nem mentem. És valahogy úgy volt idő mindenre, és kicsit úgy irigyeltem a nagyszüleimnek az idejét, hogy akkor még úgy volt a legtöbb dologra idő. És nem értettem, hogy az emberek miért rohannak. Most ez miért jó nekik? Aztán hamar asszimilálódtam. Lehet, hogy megint kellene egy kaminó. De nagyon fontos értékeket tanít meg egy leállás. És most, amikor Caminót mondok, akkor gondold a te Caminódat. Hogy lehet, hogy ez csak 3 nap valahol egy elvonuláson. Lehet, hogy lelki gyakorlatos házba mész el. Lehet, hogy megkérded a lelkészedet, hogy 2 napig hadd üljek be a gyülekezeti házba, és csak szeretnék imádkozni, és szeretném az Istent keresni. De legyen időd arra, hogy ne a világ tegyen helyére téged, mert az a hely nem biztos, hogy a legjobb hely lesz, hanem tegyen helyre az Isten téged. Egy picit tovább megyünk a képekben. Pamplona az egyik nagy város. Talán hallottatok erről a városról. Itt történik a híres bikafuttatás, amikor elengednek a városba, nem tudom, több száz bikát, és akkor próbálnak az ablakokra, az erkélyekre, mindenhova fölpattanni az emberek, a szerencsésebbeknek sikerül, a szerencsétlenebbeknek meg nem, és talán nem látszik eléggé ez a vendéglátóegység, ami zárva van, magyarul kocsma, ez a bikák kanyara névre hallgat, itt fordulnak be a bikák, és itt történik a legtöbb baleset, mind bika, mind ember ügyben. Úgyhogy ezt csak ilyen érdekességként vettem le, hogy miközben járjuk a Caminót, és beszélgetünk az Istennel, és beszélgetünk társainkkal, érdekesek ezek a szigetek, hogy amikor nagyvárosba megy az ember, akkor kicsit így beleszippant a nagyvárosba, de én minden nagyvárosi létben már nagyon gyönyörűek ezek a városok, azt mondtam, hogy jó, szép, jó, de most szeretnék az Istennel lenni. És nagyon-nagyon vonzott, engem nagyon-nagyon vonzott mindig a városok közti rész, és a szálláshelyeken mindig a beszélgetés az, ami igazán vonzott. Itt egy kis megállónk, ez volt az a fordulópont körülbelül a 25.-26. napon, amikor már megjelent a szivárvány, és reméltük, hogy ez nem csak egy havi előrejelzés, hanem talán a holnapi napot jelzi, hogy nem fog esni, és a 26. napon valóban már nem esett az eső, utána már kemény melegek voltak. Ez egy monument az egyik fennsíkon, ha valaki arra jár, majd emlékezni fog erre, a mindenkori zarándokoknak az emlékére helyezték el. Itt egy kimerült déli pihenő. Hát ilyen városocskákon mentünk előre. Ez pont erre városocskának a hídja. Én amikor láttam ezt a hídat, azt mondtam, hogy ez biztos le van zárva, és valószínű, hogy csak múzeális értékkel és jegy ellenébe lehet átmenni ezen a hídon, de hát ők ezt napi szinten használják, nyilván nem kocsival, most már csak gyalog, de érdekes volt úgy élni, mintha az 1300-as vagy az 1400-as években lennénk és élnénk. Ezek a tipikus város vagy lakott területi jelző fák, én csak tujáknak mondanám, bocsánat a biológusoktól. Tessék? Mondjad? Oké, de számít. Pínea, jó. Ah, igen, köszönöm szépen. Jó. Ez azért volt érdekes, mert úgy ez is egy érdekes tanulság volt, hogy ezek, később rájöttünk, hogy ezek a temetőnek a klasszikus fái, és ugye ezek a város szélén vannak, de ezek nekünk jelzésértékkel bírtak. Amikor mentünk, és már nagyon fáradtak voltunk, akkor 1, 2, 3, 5 pínea úgy földobta a hangulatot, hogy annak a rendje, szedtük a lábunkat, hogy nem sokára oda megyünk. És emlékszem, volt egy város, ahol csak ez a kis helység volt a píneáka, és mondom, hogy hát itt lehetetlen, hogy egy város legyen csak temetővel, és nincsenek a házak. Tehát, hogy lehet ez? Arra rájöttünk éles logikával, hogy klasszikusan ezek a temetőket, ezek a fák övezték, és mondjuk így lehetett rálátni egy városra, gyönyörű, ez már a napsütéses gyönyörű időszakban volt, ott is egy ilyen várost jelző, messzi távolról látható pínea, és nagyon érdekes volt, amikor ezeket megláttuk, úgy arra gondoltunk, hogy gyakorlatilag nekünk is egy ilyen jelző oszlop kell, hogy legyünk egy ilyen pínea, hogy az emberek mennek és csinálják a dolgaikat, és ebben a messzétában, ez egy olyan 250 kilométeres hosszú, majdnem 300 kilométer hosszú, széles, nagy alföldjük, amire azt gondolom, milyen jó lesz, ezt így megcsináljuk. És rájöttem, hogy ez a terep sokkal nehezebb, mint a hegyi terep. Így belenézett az ember, és azt mondtam, hogy sose fogunk odaérni. És akkor kitaláltunk egy trükköt, hogy de, megjegyeztünk a hátunk mögött egy pénát, és mindig hátra fordultunk. Oké, jó, azért tényleg jöttünk már. De előre semmi nem mutatott, amíg a következő ilyen településnek a ravatalozóját meg nem pillantottuk. És volt egy érdekes, erről nincs képünk, de ahol csak a temető volt, láttuk a temetőt, és láttuk ezeket a fákat, és megőrültünk, de nem láttuk a várost. Hát mondtuk, hogy lehet, hogy valami nagyon messziről hordják ide ki a halottaikat, de közel-távol nem volt egyetlen egy város se. Pedig itt kell lenni. Azt mondták, hogy másfél óra gyalogút, és itt lesz, és itt lesz, és nem volt ott. És hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ember megy tovább, mert tudja, hogy ez az útja, és ez a bizonytalanság, még bizonyosság kérdés, ez igen sokszor váltakozott az emberbe, és ez volt az egyetlen város, amit majd megpróbálok megtalálni. Igen, ez az. Amit látjátok, a város pereme, ez ugye majdnem egy szakadékban, egy ilyen mélyedésben van ez a város, és nem látszik az úton. Csak azt látod, hogy a jelzésértékű temető ott van, de most örülhetek ennek, mert ott lesz a város. De egész közel kellett menni ahhoz, hogy meglásd a várost. És azt mondta, hogy az, hogy a szemem nem látta ezeket a dolgokat, az nem azt jelentette, hogy nem voltak ott. Egyébként ez egy ilyen olyan kihalt város, ahova visszaköltözött 4 vagy 5 család, hogy az zarándokoknak szállást biztosítson, és nem tudom azóta mi történt 4-5 éve, hogy mennyire fejlődött, de egy nagyon érdekes jelenség volt, és minden, ez is például tanított bennünket, hogy amikor mész az Istennel, az nem azt jelenti, hogy mindent világosan fogsz látni. Lehet, hogy csak a jelzésértékű póznákat vagy fákat fogod látni, de nem mondd azt, hogy mivel nem látom a várost, akkor nem megyek. Ha az utad arra van, arra terel, akkor menned kell, akkor is, hogyha ha logikailag nem úgy látod, vagy nincs meggyőződésed erről a szemed szintjén, vagy a látható szinten. Egy picit visszamegyünk a képekbe, ezek a tipikus Camino jelzések. Itt nem értettük egészen, hogy miért kellett 2 jelzés, de jó volt ez a megerősítő jelzés a Caminón. Hát így néz ki a meszét a közepe. Ez körülbelül olyan, mint az életünk közepe, hogy hosszú kitartóségság. Megyünk, csináljuk, megyünk, csináljuk, megyünk, csináljuk. És itt egy nagyon érdekes, ha megnézitek, akkor ki van írva modern eszközökkel is. Itt a temető is, ahogy látjátok, a pineáival, meg a felirat, hogy Santiago, Camino de Santiago, úgyhogy valószínűleg egy fiatalabb nemzedék így próbált nyomot hagyni a következő vándoroknak, hogy na hát körülbelül erre felé kell menni, ne ijedjetek meg, hogy ott a temető, csak menjetek erre. Egyébként nagyon aranyos volt, ahol bizonytalanság volt, ott vagy a porba rajzoltak jeleket, vagy gallyakat letettek nyílalakba, hogy ezt általában túrákon is szoktuk, vagy szokták csinálni. Úgyhogy ilyen, ha valahol bizonytalansági tényező van, ott biztos, hogy kiküszöbölik a túratársak. Ez egy városka főtere, ahol megálltunk egy kicsit pihenni. Ez pedig valamikor egy zarándok kórház volt, és most luxus szálloda lett belőle, úgyhogy itt csak elmehettünk a kapu előtt, úgyhogy ez nem a mi üzemünk volt. Néhány jellegzetes spanyol épület, egy kis táj a meszét állnak a végéről, egy fensíkról. Itt jelzőtáblák, amikor meglátod, hogy ó, de jó, már olyan hosszra jövünk, de még 576 kilométer van, az így nagyon izgalmas tud lenni. Ez a kép belekeveredett, ez már Galíciának a egyik része. Ezeket csak inkább ilyen jelzésértékkel szerettem volna megmutatni. És akkor, igen, tipikus spanyol építészetnek a maradványai ebből a kis falucskából, amit remélhetőleg újjá élesztenek. Voltak olyan kolostorok, amin egy az egybe átment a régi Camino út, ennek csak a maradványai vannak már meg, itt ezen a helyen már nem volt szálláshely. Ez is egy tipikus kis falucska, vagy városszéli kolostor. Itt pedig a fensíkon 2 megpróbáltatás ért egyszerre bennünket. Nem tudom, látszik-e a táblán, hogy 18 fokos lejtő, vagy egész pontosan emelkedő, jobb lett volna lejtő. illetve hatalmas szél fogadott bennünket, és ezt csak úgy emlékbe megírtuk magunknak, hogy és már ez a vége felé volt az utunknak, azt mondtuk, hogy ez már ki se fog rajtunk. 18 fok, jó. Lehet, hogy az elején még nagyon megijedtünk volna. És te is egyébként a dolgaiddal így vagy, hogyha sok megpróbáltatáson mész keresztül, akkor azt mondod, ja, hát ez már meg se kottyan nekem. Ez egy nem túl biztató albergnek a bejárata, úgy tűnt, hogy jaj Istenem, hát a szamarakat, lovakat küldjük be ide, de mi nem megyünk be, de azért bementünk és nem bántunk meg. Hát, minthogyha az 1317-es évben egy spanyol család befogadott volna bennünket, tök jó volt. Tehát teljesen más, semmi luxus nem volt, sajtot ettünk kenyércsücskével, meg kecsketej, meg ilyen finomságok voltak. Egyébként a Caminóra jellemző, hogy esti órákban lehet zarándokmenüt kérni, vagy fizetni, de napközben általában sajtot és kenyeret ettünk. Mi ezt vittünk magunkkal klasszikusan. Igen, itt egy kifáradt pillanatában a feleségem. Ezt azért vettük le, mert volt egy szállás a 31-ből, ahol nem volt emeletes ágy. És megmondom őszintén, hiányzott. Olyan kopár volt, hogy nincsenek fölöttünk, nincsenek alattunk. Ez a világegyetem legcukibb nővérsége. Nem tudom, hogy kell ezt mondani. Véletlenül tévedtünk ebbe a kolostorba, és nagyon örültünk, mert egyrészt nagyon nagy szeretettel fogadtak. Másrészt, nem tudom, hogy látszik-e, hogy a nővérnek a kezében van egy tálca, és azon kis lapok voltak, és körülbelül olyan 100-an aludtunk ezen a szálláson. Ők erre vannak berendezkedve, hogy a vendégeket vendégül látják, ha van valami egészségügyi probléma, segítenek. Ők ételt nem tudtak adni, de jó szót, azt hiszem, itt sokkal többet ért ez. Körülbelül 30-an az esti áhítatra lementünk. Ők rendszeresen tartottak minden este áhítatot. Elénekeltek néhány ilyen evangéliumi éneket, és beszéltek Jakabról, és beszéltek arról, hogy Jakab Jézus barátja volt. És Jézus barátjaként bizonyos fontos dolgokat megértett, amit leírt az ő könyvébe. És ez belekerült a mi Bibliánkba, ez a rövidke kis könyv. És ebből adtak át idézetet mindenkinek, aki kért. És nagyon-nagyon tetszett ez a természetesség, hogy mi azért vagyunk itt köztetek, hogy Jakab szavaira figyelmeztessünk benneteket. És még egy érdekes dolog volt, hogy ennek a kis kápolnából, ha kimentünk, akkor fönt, ehhez képest fönt volt az ő szállásuk, és megmutatták, hogy látjátok, az ablakunk, reggel, amikor ti elindultok, reggel 7 órakor, mi már 3 órája értetek imádkozunk. És így megdöbbentem, hogy hát mikor imádkoztam én 3 órát utoljára. Jó, a Caminón, igen. És 3 órán keresztül azért imádkoznak, hogy a mi útunk rendben legyen, és mai napig is, hogyha ránézek erre a képre, akkor azt mondom, hogy na, ez kell, hogy legyen a gyülekezetnek az imidzse, mint az a Alberg fogadós bácsi, az a télapó kinézetű, akit mondtam, hogy szeretettel és öleléssel fogadott, és szeretettel és öleléssel engedett el bennünket. Ezek a érdekes, hogy ez a Camino régen kereskedelmi út is volt. Egy érdekes, nem tudom, már nem emlékszem, sajnos kikopottak a számok, de több száz éves vízátemelő rendszer, hogy a hegyeken, illetve a fennsíkokon át tudják emelni a hajókat, a tengerről érkező hajókat, ilyen vízi zsilip rendszereket használtak. Ma is elvileg működik, csak már nem használják ezt a rendszert. Itt egy francia házaspár volt, ők mellénk szegődtek, és érdekes, mindenkinek megvan a története, most nem mondom el, mert akkor este 11-ig itt lennénk, de ez a nagyszerű ember napokig nem akarta elmondani, 4 napot zarándokoltunk együtt, együtt mentünk szállásra, együtt étkeztünk, stb., és 4 nap után elváltunk. Ő azt mondta, hogy ő nem akarja elmondani, hogy ő mivel foglalkozik. Hát mondom, lehet, hogy Corbonston, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehet, hát mondom, mi szégyelni való lehet. És egyszer így beszélgettünk a fegyveres testületről, meg Jézusról, meg a Bibliáról, meg a katonaságról, és a többi, és a többi, és akkor végig is könnyögte, hogy hát az a helyzet, most már elmerem mondani neked, hogy én keresztény vámos vagyok, finánc. És mi bajod van ezzel? Hát, hogyha Istennek nincs baja ezekkel, akkor neked miért? Miért van bajod? És akkor is felszabadult, lehet, hogy ezért mentek el, nem tudom. De 4 nap után megszűnt így a kapcsolatunk. De ők olyanok voltak nekünk, minthogyha így a nagybátyám ink lettek volna, és nagyon-nagyon gondoskodók voltak, és ők franciák voltak, a férfi törte az angolt, a nővel pedig franciául beszéltünk. A nő pont annyit beszélt angolul, mint amennyit én franciául, tehát olyan 10 szót körülbelül, úgyhogy jól megértettük egymást. A férfi tolmácsolt, és egyébként a Camino meg a nyelv, mint olyan, ez másodlagos. Tehát a szív, a jelzések, a gesztusok beszélnek. Ez egy tipikus régi-régi szállás, begyújtva a kandalló, és itt lehetett melegedni. Ez pedig egy olyan szállás, amit azért fényképeztünk le, mert a nyitás, tehát 1 órakor nyitnak általában a szállások, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ebben kérnék egy kis segítséget. Igen, 1-2 körül. Hát 3 óráig, tehát 2 órát vártunk, hogy kinyissák, nem nyitották ki, és akkor el kellett döntenünk, hogy vagy állunk még itt az esőbe, vagy elmegyünk a következő szállásra. Ami röpke 8 kilométer volt, ami nem olyan messze van autóval, de egy egész napi zarándoklakot után 8 kilométert meggondol az ember. Úgyhogy ezeket a döntéseket mindig a feleségemmel bíztam, mert én azt mondtam, hogy én szívesen elmegyek 8 kilométer, de nem tudom, hogy azért külön nem szeretnénk aludni. És ez a kapu egy feleségemnek egy hőstettére emlékeztet, még pedig azt mondta, hogy akkor megyünk esőbe, szélbe, majdnem azt mondom, kis túlzással, hogy fagyba, vagy nagyon hidegbe megtaláltuk a következő alberget. És akik itt szálltak meg, ez a kis csoport, mondták, hogy se víz nem volt, se fűtés nem volt, és mi konstatáltuk feleségem, hogy jó döntés volt. 8 kilométert megért az, hogy ott még melegizés volt, ahova mentünk. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlen nagy értékek az úton. Ez León városkának a főtere. Igen, itt láttunk babérkoszorút a város hőseinek, én élőben nem láttam még, de ezért fényképeztem le, akinek már ez egyértelmű, aznak jó dolga van, de én most láttam így először, hogy kihelyezték a polgármester hivatalnak a kerítésére, és a városnak a városért elesett hősöknek volt ez a babérkoszorú eltéve. Itt egy másik francia csoport, akikkel az igazi szálláson, ahol emeletes ágy is van, együtt vagyunk. Itt egy, az a kórház, amit mondtam, hogy régen kórház volt, és most luxus szálloda lett. Itt egy hajnali, az jelenti, hogy 3-4-8-as utca részlet. És itt a terep végén újra visszajön a kegyetlenebb terepviszony, föl-le, kaptató, 10-12-18 fokos emelkedők, csak néhány életkép. Ez egy érdekes hely, ez a Caminón, az úton megy a Camino rádió. Ez azt jelenti, hogy mennek a hírek, jönnek, beszélgetünk emberekkel. Az első kérdés, hogy magyarok vagytok? Jaj, találkoztam egy magyarral. A részünkről az a kérdés, hogy merre járhat. És volt úgy, hogy 3-4-5 napig hallottuk, hogy ja, magyarok vagytok, találkoztunk egy magyarra. De mondd már a nevét, hogy hogy néz ki, nem tudom, magyar. És akkor 3-5 nap múlva beértük, és akkor ilyen különleges találkozás volt, nem csak az, hogy magyar, hanem már tudtunk egymásról már idézőjelben nagyon sok mindent, azaz, hogy létezik. Na, itt a magyarjaink találkoztunk velük, és azt mondták, hogy hú, ha vigyázzatok, van egy település, ott vannak a vadkutyák. Azt hittem először, hogy poénkodnak, vagy vannak ilyen városi legendák. De való igaz, hogy ez a település kihalt, de a kutyák ott maradtak, és gondolom a környező vadvilágból élnek, és rájöttek arra, hogy ha a kaminósokat megriasztják és megijesztik, akkor az összes szendvicset oda dobálják nekik, és rémtörténetek terjengtek, hogy mi lesz itt. Sajnos már elfelejtettem a település nevét, akkor nagyon jól tudtam már előre. És megmondom őszintén, az a bizonyos zapszem ott azon a helyen úgy nehezen fért volna be, úgy mentünk ezen az úton, de sehol egy kutya, még egy macskát se láttunk. Úgyhogy ennyit a rémhírekről. Ha lett volna, akkor is volt tervem, mi botot vittünk magunkkal, és mondtam feleségemnek, hogy legfeljebb a tiédet is elkértem volna, és mondom, ezzel a frissességgel gyorsan a nyakamba ugrasz, és elintézzük a kutyákat. De hát ez a hőstett, ez kimaradt az életünkből. Igen, itt egy kanyar, ahol lesegetünk a vadkutyák után. Igen, gondolom itt a vadkutyák által elhullottak vannak. Jó, bocsánat, ez a bizonyos vaskereszt, amit már nagyon vár az ember, ez is egy legenda, hogyha egyszer odaérsz. Ez egy hatalmas kőrakás, a kép nem teljesen jó, egy picit, akit megkértünk, talán látjátok, hogy nem mi készítettük a képet, rajta vagyunk, de akit megkértünk, az nem, ő nem úgy csinálta a képet. Ez alatt van egy hatalmas nagy kőrakás. Általában klasszikusan mindenki, aki úgy gondolja, elvisz otthonról egy követ a hátizsákjába, és ez az ő jelképezi azt a terhet, amit le akar tenni az úton. És amikor megérkezik valaki ide a vaskereszthez, és úgy gondolja, hogy tényleg letette ezt a terhet, akkor jelképesen leteszi ezt a követ. Úgyhogy mi csak egymást és a keresztet támogattuk. Mi szégyen ide, szégyen oda, mi nem vittünk követ. Legközelebb, ha megyek, én valószínűleg hogy fogok vinni egyet. Igen, azt hiszem, hogy itt van az a 222 kilométer, itt már gyakorlatilag már egy ugrás a sugár, és mindjárt ott vagyunk. Itt a terepviszonyokról, ez a Santiago előtti hegységek, Santiago de Compostela előtti hegységek. Igen, itt a Szilvinek hagytam egy hagyatékot, tehát ezért nem a magyarjaink jártak ott, feleségemnek. Volt a, különösen a kaptatóknál, meg a lejtőknél föl és le, ugye különböző az ütemünk, ott meg is beszéltük, hogy nem egyszerre megyünk, és mindig az volt a jelzésrendszerünk, hogy ahova betértünk egy kávézóba, fogadóba, stb. Kint hagytuk a botokat. Jellemzően kint lehet hagyni a botokat, tehát hogy meg is várnak a botok. Tehát kint hagytuk, és akkor ez volt a jelzésrendszerünk, hogy akkor gyere be, és akkor gyere utánam. Ha jól emlékszem, akkor ez 100 kilométerre van a Santiago de Compostela, ez is egy híres kereszt. Igen, ez egy újabb kápolna, ahol a lelki reggelink volt. És ez Galícia. Én azt mondom, ha nem is mentek Caminóra egyszer, ha megtehetitek, menjetek el, nézzétek meg. Itt újra viszont látjuk az esőt az utolsó nap. Itt a dagonya, itt átmentünk ilyen vaddisznó üzemmódba, hogy valahogy érjünk túl. Ez, bocsánat, nagyon elszaladt az idő, de gyors, ezt elmondom, és utána csak végigpörgetem a képeket. Ez a tömeg most egy utcán megy, de ezelőtt volt egy egész kis szűkösvény, ami miatt nem tudtuk megelőzni, és nagyon totyorogva mentek. És megmondom őszintén, nekem engem ez így zavart, hogy miért nem mennek már gyorsabban, láttam, hogy fiatalok. Aztán, amikor ide az utcára jöttünk, akkor megértettem a dolgot. Ez egy baráti társaság, aki egy nyaktól lefelé béna embert, egy kétkerekű kocsira, egy mondjuk egy feklapra tettek rá, és 6 ember eljött Finnországból azért, hogy a barátját, ezt a nyaktól lefelé béna embert végig tolják a Caminón, mert az élete nagy vágya volt, hogy egyszer ezen a Caminón végig menjenek. És amikor melléjük értem, akkor én megmondom őszintén, nem nagyon szoktam, de akkor így elsírtam magam, hogy Istenem, hogy mentek ott emberek, és akkor azt mondom, hogy mit bénáznak itt, és a világ legnagyszerűbb dolgát teszik. Tehát, hogy mennyire másként dolgozunk fel dolgokat, mennyire nem értékeljük, vagy meg se látjuk azt, vagy meg se kérdezzük magunktól, hogy az, ami másképp történik, ahogy gondolom, az miért is történik másképp. És még az volt ennek az útnak az érdekes, vagy ennek a járgánynak az érdekessége, mint egy ilyen hordágyat képzeljétek el két kerékkel, de ezt fogni kell, mert ez a két kerék ugye nem egymás mellett van, hanem mint a kerékpároknál. És gyakorlatilag 6 ember, azt lehet mondani, hogy másfélszer olyan hosszan tette meg a Caminót, azért, hogy ennek az embernek a nagy életálmát és az életvágyát betöltse. És még egy érdekes dolog volt, hogy bárki, aki mellettük elment, átvállalhatott egy kis terhet, 1-2 kilométert. És nagyon érdekes volt, hogy egy finn barátommal, aki majd mindjárt jön, ő vele, ő egy evangélikus lelkész. Azt láttam, hogy ő is Bibliát olvas, én is Bibliát olvasok, és akkor nem volt olyan nehéz megszólítani egymást, és kiderült, hogy kollégák vagyunk. És ő, neki az élete egyik legnagyobb élménye volt, hogy 1 kilométeren keresztül ezt a kocsit tolhatta. Azt mondta, hogy neki, ha semmi más emléke nincs a Caminóról, akkor ez a legfontosabb emlék. Igen, egy eukaliptusz erdő, és megérkezünk Santiago de Compostellába. És ahogy a fáma szólt, hogy az elején mondták, hogy nagyon jó lesz bemenni, nagyon fáradtak lesztek, de egy skóddudás fog ott állni. Mondtam, hogy neked szerencsét volt, ott állt, de nekünk biztos nem lesz ott ilyen jó magyar szokás szerint. És ott állt. És hihetetlen felemelő érzés, hogy tényleg már bánszorogni tudtunk majdnem a végén kis túlzással, de amikor meghallottuk a hangját, nekünk is kijár ez, ott van, és csak nekünk. És bementünk, és tényleg egy ilyen felemelő érzés volt. Utána meg, hát egy 3 órán keresztül ültünk ott a kövön, és próbáltuk magunkat meggyőzni, hogy megérkeztünk. Tényleg megérkeztünk. Tényleg, itt vagyunk, beérkeztünk. 31 nap, 800 kilométer, és mindenünk megvan. És nekem egy vízhólyagom volt, a feleségemnek 2, és még ezt is megúsztuk. És ez az a barátom, akiről beszéltem, az első nap vele indultunk el, és ő volt az egyetlen ember, akivel találkoztam a célba érkezéskor. És csak egy végén a jel, Camino jele, és egy Camino de Santiago póló. Ez a, nem tudom, hogy miért így sikerült a kép, elvileg meg kell lenni ennek a fiatal embernek a feje is, valahol megvan a valóságban, de valószínű, hogy már erre fókuszáltunk a lényegre, ő adta át nekünk azt a mondjuk így oklevelet, amit a végén megkaphattunk, és zárszónak annyit, hogy ezt a Caminót kétféle oklevéllel tudja elvégezni az ember, vagy kétféle útlevéllel. Ha valaki katolikusként, mondjuk egy lelki gyakorlatként, akkor a plébániájáról tud kérni ilyen ajánlást. Ha valaki nem, akkor pedig a bármelyik alberghez odamegy, és megválthatja azt a menetlevelet, vagy útlevelet, paszportot, ami jogosít az útra. Kemény, ha jól emlékszem, kemény 3 euró volt, tehát nem egy hihetetlen nagy összeg. Itt most tennék 3 pontot, mert most nézem, hogy nagyon fél órával elcsúsztam az időbe, bocsánat. Hadd kérdezzem meg, hogy... Ja, bocsánat, Lacinak adom át a szót, vagy... Jó, van-e az úttal kapcsolatosan kérdés? Ha tudok, válaszolok. Igen, igen. A feleségemnél ez úgy volt, hogy majd, én megmondom, hogy nem. Na most a gyerekeink akkor még kicsik voltak, de már nem egész picik, tehát már meg lehetett velük beszélni. A mi felkészülésünk a zsúfolt életünkből úgy nézett ki, hogy egyrészt beneveztünk a kék túrára, ami egy ilyen alapedzésnek jó. Másrészt pedig mi akkor 8 kilométerre laktunk a város túlsó felén lévő Nagy Tescótól. És eldöntöttük, hogy innentől kezdve a Nagy Tescóba vásárolunk, és nem autóval, hanem hátizsákkal. Úgyhogy a két őrült kerge hátizsákkal átgyalogolt a városon. A tiszteletes úr, merre mennek? Hát megyünk a Tescóba. És így volt. De az elején még nem mentünk el a Tescóig, akkor ásványvizet tettünk be a hátizsákba, és esti órákba elmentünk, akkor volt egy másik trükkünk, amikor már elégünk volt a sok, és a tiszteletes úr merre tetszik menni kérdésből, akkor azt csináltuk, hogy a 22-es busz kivisz Kisfaludra, az 11 kilométerre a várostól, már ahol laktunk, attól 11 kilométerre, 10 óra 35-kor indult a busz este, úgyhogy szépen az éjleple alatt. Nem emiatt, hanem egyszerűen máskor nem fér bele az időnkbe. A gyerekekkel megbeszéltük, nekik volt otthon telefon, nekünk is volt telefon, és apáik kimennek, és körülbelül 2 óra múlva fognak visszajönni. Úgyhogy ez volt az alapozó edzés. Én közben futottam, a feleségemet beírattam egy kis edzőterembe, ahova nem jutott el. Én a bérletét ledolgoztam. De egyébként meg nem, tehát ilyen sportszinten azért nem volt egy nagyon komoly előkészítésünk, de azt mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, a Caminóra nem azért megyünk, hogy meghalljunk, hanem azért megyünk, hogy végigcsináljuk. És azért egy alapvető izomrendszerre szükségünk lesz, és alapvető kitartásra. Illetve még annyit mondanék el, hogy a felszereléseket, az nyilvánvaló főleg a bakancsot, de minden egyéb felszerelés, minden egyéb ruhát ne akkor vegyetek, amikor indultok, hanem azért legyen benne egy pár száz kilométer. Szóval így történt az edzésünk. nem szakad, tehát ma olyan, ja, ha cipőben jön az ember, akkor hármat vigyen. Ha bakancsot, akkor egy elég. Persze, tehát, hogy egyébként cipőben nem nagyon érdemes, mert a terep elég kemény. Tehát az a bakancs, amit én vittem, körülbelül egy olyan, mondjuk ilyen 300-400 kilométer volt benne, senki ne induljon el vadonatúj bakancs, vagy előző este még beugrok a Decathlonba egy 4000 forintos bakancsért, ebből négy kell, meg egy új láb, mire visszajövünk. Tehát az én bakacsom végbírtam, meg el is döntöttem, hogy ezt félreteszem, de aztán nem bírta tovább, és lett egy Golden Retrieverünk, aki segített átküldeni a túlvilágra. Úgyhogy egy új bakancsom lett. De jól tetszik gondolni, a bakancson nem szabad spórolni. Tehát az profi legyen, és egy számmal nagyobb az ujja, beleférjen az embernek itt hátul a bakancsba. És egyébként, hogyha valaki ott áll már, hogy szeretne felkészülni, a net tele van ötletekkel, gondolatokkal, de célszerűbb megkérdezni valakit, aki ott volt, mert különböző nézetek vannak különböző technikákról és trükkökről. Van-e kérdés esetleg még? Úgy meghíztunk? Nem. Hát már nem emlékszem. Igen, járt. Tehát megéri, nagyon, menjetek. Én úgy emlékszem, hogy nekem 4 kiló, 4 vagy 5 kiló volt a súlyvesztésem, feleségemnek meg, ha jól emlékszem, 6 kiló volt. Úgyhogy... Ja. Van a kérdés még? Igen. Nehéz ez, mert ez a téma, amiről beszéltem, ez körülbelül 3 órát lehet jól fölvezetni és kimondani, úgyhogy most csak így belecsapdostam bizonyos részletekbe, úgyhogy elnézést a hektikus beszámolóért, de amiről nekem leginkább beszélt az Isten, a legfontosabb dolog, hogy az első megértésem az volt, hogy rengeteg dolog ért az életbe, jó dolgok is nyilvánvaló, és rengeteg dolgot természetesnek veszek, család, gondolkozásmód, karakter, stb. De igazából nagyon kevés embernek köszöntem meg. Valaki úgy fogalmazott, nem a Caminóval kapcsolatban, hogy amikor az ejtőernyősök ugranak le, akkor nagyon fontos az, hogy az, aki becsomagolta vagy behajtogatta az ernyőt az ugrás előtt, az vagy ő maga legyen, vagy egy nagyon megbízható ember. Most az életbe, amikor bekerülünk, akkor nem mindegy, hogy kihajtogatta nekünk az ejtőernyőt. Mit tett bele az, aki előttünk járt? És itt jöttem rá az elsős tanítónénéimtől kezdve, hogy micsoda nagyszerű dolgokat kaptam. És nem csak, hogy a cica betűt szépen tudom formálni, egyébként most már nem. És így végig volt ideje végigmenni azokon az embereken, és megköszönni azokat is, akik már nem élnek. És visszagondolni arra, hogy mennyire összetett egy ember élete, és több száz ember kellett ahhoz, hogy mondjuk akkor ott, mondjuk 44 évesen azt tudjam mondani, hogy köszönöm, hogy itt tarthatok. És akkor megfordítja Isten egy pár nap múlva, hogy akkor most ez lesz a dolgod. Te is hajtogasd a másiknak az ejtőernyőjét. És ne foglalkozz vele, hogy most jelen pillanatban hogy áll. Akkor amit egy picit érintettem, az érzelmi feldolgozatlan helyzetek, dolgok. Nekünk van 4 gyerekünk, abból 2 született, 2 öregbe fogadtunk. Ezek is érdekes helyzetek. Nagyon sok olyan haláleset történt, ami közvetlen környezetünkben, vagy barátok között történt, és régen a régi világnak, a régi társadalomnak megvoltak erre a gesztusai, hogy mit kell tenni, és mit nem. Ma már nem nagyon látunk ilyet, mindenki megpróbálja túlélni valahogy, vagy elteszi hátra, és ezt a hátsó kamrát sikerült kiürítenem, Illetve megmondom őszintén, arról is szólt az Isten, hogy kinek kell megbocsátanom, és mit kell kitől kell bocsánatot kérnem, ha hazamegyek, és kinek kell megbocsátanom. Ez nagyon határozott üzenete volt, ezzel nem sokáig várt az Isten, az első napokban már beszélt erről, és amikor meg tudtam ezt így tenni, amikor beírtunk a szállásokra, akkor néhol volt wifi-nk, és bár telefon csak úgy vittünk magunkkal, hogy ha vészhelyzet van, akkor használjuk. Viszont indulás előtt szó szerint ránk tuszkolt valaki egy tablettet, akkor még ez nagyon újdonság volt, igazából nem is az úton tanultuk meg kezelni, nem egy bonyolult dolog. De azt mondtuk, hogy ha már ezt így megkaptuk, akkor ahol volt wifi, ott megírtunk egy rövid elemzést az útról, vagy egy rövid útinaplót, illetve ha kellett, akkor én írtam egy levelet X-nek vagy Y-nak, hogy most itt vagyok, és most azt láttam meg, hogy, és kérlek, hogy engedd el nekem ezt a tartozást, és bocsáss meg. És mindegyikre pozitív válasz jött, tehát ez egy fontos dolog. És én is el tudtam engedni olyanoknak, akik soha az életben nem fognak bocsánatot kérni. De felhatalmazott az Isten arra, hogy merjek úgy elengedni, hogy engedjek el, hogy sose fog ezzel nekem tartozni. Nem engedem meg magamnak ezt a luxust. A házasságokkal kapcsolatban, ha már ez a kérdés, a házassági dolgainkról most nem beszélnék, ha itt lenne szívül, lehet, hogy közösen beszélnénk szívesen, de most, mivel ő nincs itt, akkor ezt a részt kihagynám, viszont annyi érdekes, hogy az indulás előtt 5-6 mondták, hogy ne menjetek el, tönkre fog menni a házasságotok, ne menjetek, mondom, miért mondtok ilyeneket? Azt mondja, ott volt a Józsi, meg az Eszti, meg a Béla, meg a Timi, elmentek a Caminóra, hazajöttek, elváltak. Hát mondom, azért nem gondolom, hogy erről szólna, hogy a spanyol levegő miatt ilyen döntéseket hoznak, de való igaz, hogy olyan megterhelő, hogy ez nem egy házasságjavító kurzus, abban az értelemben, hogyha valakinek nagyon le van robbanva a kapcsolata, akkor ott csak felgyorsulnak a folyamatok. Hát nem, hogy nem váltunk el, hanem azt mondtuk, hogy ha most valaki így kifizetni, meg lehetővé tenni, mi a jövő hét hétfőn indulnánk, és mennénk szívesen, hát nyilvánvaló, hogy ez még odébb van. Egyébként van egy vágyunk, hogy szeretnénk még egyszer megcsinálni, és jövőre lesz egy kerekét évfordulónk, jövőre viszont a déli, a portugál kaminót fogjuk megcsinálni, de ez csak 200 km és 10 nap. Van-e kérdés még? Igen? A végéről kezdem, komolyan, ez teljes komolyságon, hogy fogalmam sincs, hogy nem fáztunk meg. De én nem emlékszem, hogy tüsszögtem volna, vagy. Pedig volt olyan szállás, ahol nem volt fűtés, és nem száradtak meg az oknijaink rendesen. A másik az, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden fejben dől el. Ha tudtok titkot tartani, akkor elmondom, az első 6 nap nagyon mérges voltam. Na, az első órára nem, mert arra tudom, hogy nem jó. Nem járok jól, ha mérges vagyok rá. De azt mondom, nem igaz, már megint esik. Hát mikor fog elállni? És volt egy időszak, amikor így átkattant a dolog, és utána egy másik szempontból láttam a dolgokat, főleg amikor a Messzétára értünk, és ez a gyönyörű zöld, azt mondom, hogy tulajdonképpen Istenem, most a természetet meghívtad egy nagy vacsorára, csak nekik a vacsora nem libacomból áll, hanem esőből, hogy megáztatod a földet, és sarjasztod a füvet. És hogy belegondoltam, azt a vége láthatatlan mezőt, azt mondtam, hogy micsoda energia is, micsoda pénz, energia, gépezet kell, hogy ezt valaki egyszer meglocsolja. És hogy Isten 26 napon keresztül. Tehát minden, amit mi nyomorúságnak vélünk, mindent tud tanítani valamit. Még egy nagy tanulság volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudtunk örülni a napsütésnek. Duplán megköszöntük, hogy Istenem, de jó, hogy van. Egyébként az úti leírások mindenképp mondják, hogy erős, strapabíró köpenye legyen az embernek, és ezt nem véletlenül írják. És ez is megint egy nagy tanulság, hogyha azt mondod, de majd nálam nem fog esni, vagy jó lesz ez a kínai 2 dolláros, vagy 140 forintos. Arra lehet, hogy jó tényleg, hogy letakar valamit otthon, de az, hogy az úton végig menj. Arra nem. Egyébként meg az úton, ha valami tönkre ment, a nagyvárosokban mindent be lehetett szerezni. Úgyhogy át kellett, hogy álljunk gondolkodásba. Én ezzel fejezem be ezt a részt, aztán még egy-két kérdés lehet, de a ritkán van az, hogy nekem kell meggyőzni erről feleségemet, de nekem előbb jött le az úton, hogy azok az irritáló, idegesítő, dühítő dolgok, amik érnek az úton, azok a dolgok addig követnek téged, amíg meg nem tudod elengedni. Ilyen volt a német bácsi, mindenkinek volt egy beceneve, ugye, mert csak láttuk őket. Volt a német bácsi, akit elhozott a lánya, szemben láthatóan a bácsi mély depresszióban volt. Lánya becivált valahogy erre az útra, a bácsi a háta közepére nem kívánta. Na most így 70 évesen legyalogolni, és a lánya láttam, hogy körbe rajongta, és próbálta átállítani. És ez a bácsinak sok volt az első nap, amikor látta, hogy itt ezzel a német precizitással nem tudta feldolgozni, hogy itt 70 ember alszik, és nem értett dolgokat. És bárki elment mellette így, mint hogyha villámokat szórt volna a szem, és a feleségem mondta, már megint itt a német, menjünk át másik. De nem megyünk át, mert holnap megint itt lesz a német. Nem, menjünk át, jó, átmentünk. Másnap megint ott volt a német. Harmadnap megint ott volt a német. 11 napon keresztül kergetett ez a német bácsi. Azon gondolkoztam, hogy be fog meghalni, hogy ezt a tempót nem fogja bírni. És azt mondtam, és akkor azt csináltam a végén, hogy annyira idegesítette, hogy ha lekapcsolták a villanyt, akkor főkapcsolta. Ha főkapcsolták a villanyt, akkor lekapcsolta. És akkor már összemosolyogtunk, hogy jó, meine Vater, csak csináld azt, amit akarsz. De azt mondtuk feleségemmel, hogy és mi lenne, ha mondjuk most keresztény terminológiával, hogy szolgálnánk felé. Na hát persze pont a német felé, aki dühít, mondom, inkább el kéne húzni, gyorsabban lépkedni. De tényleg úgy volt, hogy úgy összeszűkült az ösvény, hogy 3-4-en fértünk el, a bácsika leült, szemmel láthatólag már a harmadik kilométer is nagyon nehéz volt neki, tényleg teljes komolysággal mondva, és a feleségemnek jött egy ötlete, odament és átadott neki, ha jól emlékszem, egy táblacsokit vagy egy szeletcsokit, és a bácsinak a szeme így kivirult, és nem értette a dolgokat. És látták a többiek is, hogy ez így használ, és én nem tudom, hogy mi történt vele, még egyszer találkoztunk vele az egyik szálláson, nem volt villanylekapcsolgatás, nem volt meine Gott, hangosan sóhajtozott, és akkor utána már nem volt a kísértő a következő szálláson. Tehát ezek is egy ilyen örök tanulságok, és azóta is mondom neki, hogy ameddig ezzel a dologgal szemben nem nézel, addig ott lesz német bácsiként az életedbe. És ott fordult meg, hogy ezt a bácsit elkezdtük szeretni. Nem tudtuk megváltoztatni, az nem a mi felelősségünk, de hogy tudjuk ebbe az állapotába szeretni, mert ugye nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és mi történt, és a többi, de az Isten tudja. Nekünk csak az a lényeg, hogy az Isten jelzését, a szeretetet odavigyük félreérthetetlen módon. Köszönöm szépen!